Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Olyan jó lenne, hogyha kicsit így a húsvétre jobban rákészülnénk szellemileg, lelkileg, hogy mi is történik. Úgyhogy a mai nap egy olyan üzenetet hoztam el, ami végig fog benneteket kísérni a következő egész héten. Ugyanis Jézus utolsó 8 napjáról szeretnék beszélni. Hogy mit mond a Biblia, hogy telt Jézus utolsó 8 napja itt ezen a földön, ami pont a mai naptól kezdődik egyébként, csak 2000 évvel ezelőtt, amit Jézus tett, és a virágvasárnaptól, ugye a mai nap virágvasárnap van, ezt ünnepeljük, és arra bátorítalak benneteket, hogy a következő héten, minden egyes nap, menjetek végig ezeken az állomásokon, a saját szellemi életetekben, hogy megtapasztal teljesen, és magadévá tett a húsvét üzenetét, hogy miről is szól, mit üzen Jézus, Isten ezen keresztül számunkra. Szóval Jézus utolsó 8 napja. Van egy jegyzet ott a széketeken, ezt nyugodtan használjátok. Nem tudom, hogy a vendégeink kaptak-e angol jegyzetet, illetve az ukrán vendégeinknél is van ukrán jegyzet. Szuper, ugyanis vannak ukrán emberek is így vendégek itt a gyülekezetben, úgyhogy, illetve hát, családtagok, nem vendégek, most már családtagok. Készen álltok? Az első nap. Menjünk az első napra. Az első nap a diadalmas bevonulás napja. Az első nap a diadalmas bevonulás napja. Ez az a nap, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, egy szamár háton, és éppen akkor ugye a pászka ünnepét ünnepelték, vagy készültek az emberek a Pészák ünnepére, ami gyakorlatilag az Egyiptomból való kivonulás ünnepe. Tehát ezen az ünnepen azt ünnepelték, vagy arra emlékeztek az emberek, ahogyan Isten kihozta őket Egyiptomból. És azt írja a Biblia, hogy az emberek Jézust pálmaágakkal várták. Elé mentek, pálmaágakat lengettek, ugye ez a virágvasárnap. Nézzük meg a János 12:12-t, mit ír a Biblia. Másnap, amikor az ünnepre érkező tömeg meghallotta, hogy Jézus Jeruzsálembe jön, eléje mentek, pálmaágakat lengettek, és ezt kiáltották. Hozsánna, áldott, aki az örökké nevében jön. Áldott legyen Izrael királya. A pálmaágaknak 2 jelentése van. Az egyik jelentése, a zsidók sátrakat készítettek belőle annak idején, és a családjukkal kiköltöztek egy hétre a pusztába, ezzel emlékezve, hogy Isten hogyan gondoskodott róluk, amikor a pusztában voltak. És ezt, erre tanították a gyermekeiket is. Egyébként a zsidó kultúrában nagyon erősen ott volt, hogy átadták egyik generációról a másikra azt, amit Isten tett az életükben. Ugyanezt tegyük mi is. Hogy amit Isten tett a mi életünkbe, azt adjuk át, beszéljünk Jézusról, mondjuk el, hogy ki Jézus a gyermekeinknek. Szóval, és ez az az ünnep, ez a sátrak ünnepe volt, ez a szukkót ünnep, ami gyakorlatilag érdekes volt, mert egy ünnep sorozatnak a része volt. Tehát egy ünnepen belül ezt az ünnepet tartották, vagy egy ideig tartott. Ez olyan, mintha húsvétkor karácsonyfát állítanál a szobádba. Kicsit ehhez tudnám hasonlítani. Szóval az egyik jelentés a pálmaágaknak ez volt, a másik jelentése pedig az, hogy a győzelem jele. A győzelem. A győzelemről szól. Hadvezérek bevonulásánál pálmaágakból csináltak koszorút nekik, és koronát adtak rájuk. Ez a győzelem jele. Mit jelent számunkra itt a 21. században az első nap? Az első nap üzenete az, hogy ahol Jézus van, ott győzelem van. Ahova Jézus jön, ott győzelem lesz. Amen. Bárhova megy Jézus, ott győzelem van. És ugyanez vonatkozik a saját életünkre. Hogyha Jézust behívod a házasságodba, ott győzelem lesz. Ha Jézus behívod az anyagi életedbe, ott győzelem lesz. Ha behívod Jézust a családodba, ott győzelem lesz. Ahol Jézus van, ott győzelem van. Ha behívod Istent az anyagi életedbe, ott győzelem lesz. Ha behívod Istent a munkádba, ott győzelem lesz. Bárhova megy Jézus, ott győzelem van. Szóval ez egy reménység, és erre emlékezzünk, amikor ma ünnepeljük Jézust, és ahogy a virágvasárnapra gondolunk. Ha Jézus ott van az életedben, győztes vagy. Szeretnél feltenni ezt a kérdést, hogy Jézus ott van az életedben? Jézus behívtad már a szívedbe? Jézus a megváltód, vele élsz. És nem csak az, hogy egyszer, úgy hiszel benne, hiszel, hogy ő van, de hogy az életed része, az életed középpontjában van, mert hogyha igen, ott győzelem lesz. Ha Jézust benned él, az életed része, ott győzelem van, és győztes vagy. Amen. És bármilyen területére az életednek, ha behívod Jézust, ott győzelem lesz. Emlékezzünk erre. A második nap, mindenki mutassa ezt, második nap, Jézus bement a templomba. A második nap erről szól, Jézus bement a templomba. A Máté 21:12 beszél erről. Jézus azután bement a templom területére, és kizavarta onnan azokat, akik ott árultak és vásároltak. Felborította a pénzváltók asztalait és a galambárusok padjait. Lehet, hogy többetöknek megvan ez a történet. Gyakorlatilag Jézus bement a templomba, feldönti az árusoknak az asztalait, kizavarja őket, megtisztítja a templomot magyarul az oda nem illő dolgoktól. Ez egy fontos nap. Mégis miért fontos? Mi ennek az üzenete? Mi ennek a napnak az üzenete? Az az üzenete, hogy Istenen kívül ne legyen más Istened. Istenen kívül ne legyen más Istened. A pénz nem lehet az Istened, az anyagi dolgok nem lehetnek az Istened, semmi más ne vegye el a helyét Istentől. Legyen Isten a legfontosabb része az életednek. Az anyagi dolgokból nem jön élet. Az anyagi dolgokból nem jön élet. Erről beszél a Biblia Máté 16:26-ban. Mit ér, ha az ember mindent megnyer, amit csak a világ adhat, de a lelkét elveszti? Milyen váltságdíjat adhat a lelkért cserébe? Igen, Isten azt akarja, hogy meg szeretne áldani, és egy áldott életet akar anyagilag is, meg akar áldani. De nem lehet ez az Istened. Nem lehet ez a legfontosabb az életedben. Nem ülhet az életed trónján az anyagi dolgok, a pénz, a különböző dolgok, vagy bármi más. Ez bármi más lett. Ez lehet egy ember is, lehet akár a gyereked is, lehet a családod is, lehet a szex, lehet a munkád, a karriered, teljesen minden. Azt mondja a Biblia, hogy semmi más ne vegye el ezt a helyet Istentől. Legyen ő az Istened. Ne legyen más Isten rajta kívül. És erre bátorítalak benneteket holnap. Ugye holnap emlékezünk erre, a hétfőn, hogy amikor holnap kicsit elcsendesedünk, vizsgáljuk meg a szívünket. Csináljunk egy ilyen tavaszi nagy takarítást a szívünkben. Ugye szoktunk tavaszi nagy takarítást csinálni a lakásunkban. Kidobáljuk azokat a holmikat, amik nem odavalók. Csináljunk egy ilyet a szívünkben is. Vizsgáljuk meg, hogy mi van bennünk, mi van a szívünkben. Van-e olyan bűn, ami nem odavaló? Van-e olyan rossz szokás, egy rossz hozzáállás, egy rossz gondolkozásmód, bármilyen dolog, ami nem odavaló? Egy rossz motiváció. Engedjük meg, hogy Isten megtisztítson bennünket, kitakarítsuk a szívünket, mert ez a nap erről szól. Amen. A harmadik nap. Mutassuk ezt. Három. Jézus lerakta a dicsőítés alapjait. Ez a nap arról szól, hogy Jézus lerakta a dicsőítés alapjait. Azt írja a Biblia, hogy ezen a napon Jézus rengeteg példabeszédet mondott el. Például a 10 szűzről, a talentumokról, stb. És utána azt írja a Biblia, hogy elfáradt, a nagy prédikálásban elfáradt, és elment egy kicsit pihenni, kikapcsolódni, elment az egy házba, evett, pihent a tanítványaival. És utána valami történt, valami érdekes dolog történt. A Lukács 7:37 beszél erről. Volt abban a városban egy asszony, akiről mindenki tudta, hogy bűnös életmódot folytat. Amikor megtudta, hogy Jézus a farizeus házában látják vendégül, Ő is oda ment, és hozott magával egy alabástrom korsócskát, amely értékes illatszerrel volt töltve. Az asszony sírva megállt Jézus mögött a lábánál. A könnyeivel öntözte, hajával megtörölte, majd megcsókolta Jézus lábát. Azután ráöntötte a drága illatszert. Mit olvastunk itt az előbb? Jön egy asszony, aki hozott egy nagyon drága illatszert. Ez az illatszer annyira drága volt, mint egy év jövedelme. Tehát gyakorlatilag, most nem tudom, számold össze a fejedbe, hogy neked mennyi egy éves jövedelmed. És gondold el, hogy mondjuk abból a pénzből veszel egy drága illatszert, és azt utána oda viszed valakinek, és ráöntöd a lábára. Azért ez elég komoly. És ez az asszony ezt tette, megkente Jézus lábát. És azt tudjuk, hogy ez az asszony Magdalai Mária volt, aki tele volt bűnökkel, megkötözöttségekkel, démonokkal. Viszont Jézus volt az, aki megszabadította őt, megszabadította a sátán hatalmából, és ugye jön ez az asszony, megkeni Jézus lábát, a tanítványok pedig kinevetik. És ugye mondják, hogy mit akar ez az asszony? Milyen hülyeséget csinál? És Jézus azt mondja, ne nevessétek ki, ő hálából teszi ezt. Azért teszi, mert én megszabadítottam őt. Hálából teszi. Azért, mert Isten megszabadította őt. Szóval megtörte a balzsamot Jézus lábán, és ez a lényeg a dicsőítésnek. A dicsőítés alapja nem más, mint hogy megtöröd a szívedet. Megtöröd önmagadat Jézus előtt. Ez a dicsőítés. A dicsőítés nem a külsőségekről szól. A dicsőítés nem a dalokról szól, hogy mit éneklünk. Nem arról szól, hogy most tapsolunk, vagy felemeljük a kezünket, vagy stb. A dicsőítés egy szívbeli dolog. És a dicsőítésnek a legalapja az az, hogy megtörjük a szívünket Jézus előtt. Megtörjük az életünket. Megtörjük a büszkeségünket. Megtörjük az egónkat. Megtörjük a mi gondolatainkat. És odaadjuk Jézusnak. Odaadjuk a szívünket. Volt már, hogy így dicsőítetted Istent? Volt már, hogy odaadtad neki a szívedet, az életedet? Mert erről szól a dicsőítés. És arra bátorítalak téged azon a napon, a keddi napon, hogy dicsőítsd Istent így. Add oda önmagadat Jézusnak. A legnagyobb ajándék, amit oda tudsz Jézusnak adni, az te vagy. A saját szíved. Ennél nagyobbat, többet nem tudsz adni. És Jézusnak ez a legkevesebb, legkedvesebb, mikor oda ajánlod önmagadat, megtöröd, a legjobbat adod. Ez a legtöbb, amit tudsz hozni, a szívedet. Odadod neki az életedet, az életed minden területét, a legfontosabb dolgokat is odadod neki. Amihez ragaszkodsz, ami számodra a legfontosabb, vagy legértékesebb, azt is odadod, megtöröd Jézus lábainál. És azt mondod, Uram, ez a tied vagyok, szükségem van rád, megtöröm az életemet, oda helyezem, megalázom magamat. Erről szól a dicsőítés, ez a dicsőítésnek az alapja. Amen. Mi történt a negyedik nap? A negyedik nap a száraz szerda napja. Majd mindjárt elmagyarázom, hogy mit jelent ez. A száraz szerda. Amikor nem történt semmi. Száraz szerda. Amikor nem történt semmi. Nincs semmi feljegyezve, hogy Jézus tett volna valami csodát, pedig voltak szükségben lévő emberek. Biztos, hogy voltak betegek a városban, de olyan, mintha Jézus nem tett volna semmit. És hadd mondjam el, hogy mindannyiunknak az életében lesznek ilyen száraz szerdák. Mindannyiunk életében lesznek ilyen időszakok, amikor azt érezzük, hogy mintha Isten nem tenne semmit. Mindannyiunk életében lesz olyan, hogy azt érezzük, hogy szükségünk lenne hallani Istentől, de nem hallunk tőle. Mintha Isten távol lenne, de igazából ő nincs távol. Hanem egy dolgot meg akar tanítani nekünk ebben az időszakban. Hogy higgyünk benne, és bízzunk benne. Még akkor is, ha nem látjuk őt, és még akkor is, ha nem halljuk őt. Ez a szerda arra tanít bennünket, hogy amikor nem hallod Istent, és nem látod Istent, bízz Istenben. Bízz benne. Bíz benne, hogy ő ott van, hogy ugyanúgy szeret, hogy munkálkodik. Lehet, hogy nem látod, lehet, hogy nem tapasztalod meg. Istent nagyon sokszor nem, vannak olyan időszakok, amik nem érezzük, de attól még tudjuk, hogy ott van, és bízunk benne. Van egy dalszöveg, amit szoktunk, régebben énekeltünk itt a gyülekezetben. Szeretném felolvasni ennek a dalnak a szövegét. Még ha éppen nem is látom, még ha éppen nem is érzem, tudom, nem ő hagyott cserben, tudom, ő harcol értem. Annyira jó ez a dalszöveg, ez a Waymaker-nek a dalszövege, a bridge-e. És ez pontosan erről szól, ha nem látom, ha nem érzem, akkor is tudom, hogy ő nem hagyott cserben. Akkor is tudom, hogy ő nem távolodott el, és tudom, hogy ő harcol értem. Szeretnék megkérdezni valamit, hogyan növekszik a hitünk? Mikor növekszik a hitünk? Pontosan az ilyen szerdákon. Az ilyen időszakokban, amikor nem halljuk Istent, amikor nem látjuk Istent, amikor úgy érezzük, hogy Isten nem válaszol. Ezekben az időszakokban növekszik a legjobban a hitünk. Ezekben az időszakokban erősödik a legjobban a hitünk. Amikor feltesszük azt a kérdést, hogy Isten miért nem akadályozott meg mondjuk egy balesetet? Miért nem teszi azt, amit nekem úgy gondolom, hogy meg kéne, hogy tegyen? Miért nem gyógyít meg? Miért nem változik semmi az életembe? Ezeken a szerdákon, ezeken az időszakokban és ezeken a napokon Isten arra tanít, hogy bízzunk benne. Hadd mondjam el az én bizonyságomat. A Covid alatt nekem volt egy év, az életemnek volt egy olyan területe, ami egy évig száraz volt. És próbáltam megtalálni a választ, és kutatni a választ, és olyan volt, mintha Isten csendbe lett volna. Magyarul egyetlen egy olyan nap nem történt, hogy azon a területén az életemnek győzelem lett volna. Pozitív előre menetel lett volna. Mindig csak azon a területen negatív dolgok jöttek. Gondoljátok el, egy éven keresztül szinte minden nap, minden héten csak negatív dolgokat hallasz. Nagyon nehéz kitartani. Nagyon nehéz nem feladni. De Isten megtanított ebben az időszakban, hogy hogyan növekedjen a hitem. És ma már visszatekintve hálás vagyok ezért az időszakért, mert a legjobban ezekben az időszakokban, ebben az egy évben növekedett a hitem, erősödött a hitem. Ma erősebb vagyok, mint a Covid előtt. Amen. Tudjátok, egy hónappal ezelőtt bejelentettük, hogy babát várunk. Nekünk ez a 7 év, amíg várakoztunk, ez egy száraz 7 év volt. Ezen a területén az életünknek, nem minden területén, de ezen a területen nem voltak győzelmek. Nem volt előre haladás. Mindig csak problémák, és újabb falak, és újabb nemek, és újabb elutasítás, és újabb kiábrándultság, és csalódottság. 7 év, de nem adtuk fel. Bíztunk végig Istenben. Bíztunk benne, hogy ő jó, és még akkor is, ha nem érezzük, még akkor is, ha nem látjuk, Isten munkálkodik. És vége volt az időszaknak, és Isten megválaszolta az imáinkat. Isten megválaszolta, és Isten jó. Amen. Mi lett volna akkor, hogyha az utolsó pillanatban feladjuk? És azt mondjuk, hogy nem, mégsem. Feladjuk az egészet. Lehet, hogy nem állnánk itt. Nem tapasztaltuk volna meg ezt a győzelmet. Amen. Vannak ilyen napok az életünkben, a száraz szerdák. És hadd mondjak el még egy fontos dolgot. Mit tanít Isten ilyenkor ezeken a napokon? Azt, ha nem hallod Istent, olvasd Istent. Ha nem hallod Istent, olvasd Istent. Mit jelent ez? Olvasd az igét. Olvasd az ő igét. Olvasd a Bibliát. Amikor azon az egy éven mentem keresztül, rengeteg kérdésem volt, és nem tudtam, mi a válasz. Viszont egy helyhez futottam, ez pedig a Biblia. Elkezdtem keresni az igében olyan igéket és olyan történeteket, ami nekem szól, ami az én élethelyzetemre szól. És találtam. Sok ideig kellett keresni, de találtam. És Isten elkezdett szólni és bátorítani az igén keresztül. És ez az, ami segített kijönni ebből az időszakból. Szóval ne csak várd a végét, hogy majd csak egyszer vége lesz ennek az időszaknak. Fuss Isten igéhez. Ha nem hallod Istent, olvasd Istent. A Biblia tele van olyan történetekkel, ami a te élethelyzetedre aktuális, és válaszokat fog adni a kérdéseidre. Ez az egyetlen egy, ami ki tud minket hozni ezekből az időszakokból. Istennek az a szava. Mert Isten igéjének van ereje. Van ereje az életünkben, hogy ki tud hozni minket ezekből az időszakokból. 5. nap. Az úrvacsora napja. Az úrvacsora napja. Ez az a nap, amikor Jézus összegyűlt a tanítványaival egy padlásszobában, és megfogta a kenyeret és a bort. A kenyér szimbolizálta Jézusnak a testét, szimbolizálja Jézusnak a testét, amely megtört értünk a kereszten. Megfogta a bort, amely szimbolizálja Jézusnak a kifolyt vérét értünk a kereszten. És azt mondta, hogy ha ezt teszitek, amikor ezt teszitek, emlékezzetek rám. És itt a kulcsszó. Emlékezzetek. Kicsit szeretnék erről beszélni, erről a szóról, hogy mit jelent ez a szó, hogy emlékezni. És mit jelent a vér. Miért fontos a vér? Miért fontos, ugye, hogy a bort a vér borhoz szimbolizálja? 3 Mózes 17:14 azt mondja, hogy mivel az élőlények élete a vérükben van. Ez az ige arról beszél, hogy az élet a vérből jön. Az életünk forrása az a vér. Ha nincs a szervezetedben vér, nem fogsz élni. Ezt garantálom. Ne várd meg azt a pillanatot. Nem jó, szerintem. Tehát azért élünk, mert vér folyik bennünk. És a Biblia is erről beszél, hogy az élőlények élete a vérükben van. Lukács 23:42 azt mondja, hogy ezután azt mondta Jézus, ne felejtkezz meg rólam, amikor eljössz, hogy királyi uralkodásodat elkezd. Aláhúztam ezt a szót, hogy ne felejtkezz meg rólam. Magyarul azt mondja, hogy emlékezz meg rólam. Mit jelent emlékezni? És ez a fontos. És ezt szeretném, hogyha ma megértenénk az úrvacsorával kapcsolatban. Az emlékezni, elfelejtkezni. Először beszélünk erről a szóról, hogy mit jelent az elfelejtkezni. Elfelejtkezni azt jelenti, hogy elszakadni. Amikor a Biblia azt mondja, hogy zsidó nép elfelejtkezett rólam, ez azt jelenti, hogy elszakadtak Istentől. Amikor mi elfelejtkezünk Istenről, elszakadunk tőle. Tehát az elfelejtkezni az elszakadást jelenti, viszont az emlékezni szó azt jelenti, hogy egyesülni. Egyesülni. Szóval amikor a Biblia azt mondja, hogy úrvacsorát veszünk, hogy emlékezzünk, az úrvacsora egyesít bennünket Jézussal, hogy újból élet jöjjön belénk. Megfogja Jézus ugye a kenyeret és a bort, test és vér egyesül, és ilyenkor Isten emlékezik rád, és újból egyek leszünk vele, egyé tesz önmagával. Élet jön belénk. Ezért van, hogy az úrvacsora képes arra, hogy meggyógyítson. Meggyógyulj az úrvacsorán keresztül, mert élet jön ismét beléd. Meg tud gyógyítani a lelkedben, meg tud gyógyítani fizikálisan. Ezen keresztül élet jön. Egyesülünk Jézussal azért, mert emlékezünk. Mert az emlékezés nem jelent mást, mint ismét egyesülni vele. És a mai nap ezt fogjuk tenni. Az alkalom végén emlékezni fogunk Jézusra. És ezzel egyesülünk vele, és újból élet jön belénk. És hogyha van, úgy vagy ma itt, hogy van akár egy fájdalom benned, lehet, hogy nem gyógyultál meg lelkedben, van egy fájdalom, amit hordozol, vagy több fájdalom, vagy fizikálisan beteg, vagy hiszem azt, hogy ezen keresztül Isten életet tud hozni. Amen. 6. nap. 6. nap az a nap, amikor Jézus meghalt. Ez az a nap, amikor a Getsemáné kertből elvitték Jézust a katonák. Megkínozták. Óriási fizikai és lelki fájdalmakon ment keresztül. Azt mondja a Biblia, hogy azért elég durva fizikai fájdalmai is voltak. És lelki fájdalmai, hiszen magára vette a világ összes bűnét. Ez egy lelki fájdalom, egy lelki trauma. Tehát szenvedett, nagyon-nagyon lelkében is, belül is szenvedett, és kívül is szenvedett. Az Ézsaiás 53:4-5 Azt mondja, pedig a betegségeinket ő viselte, és fájdalmaink nehezedtek rá. És mi még azt hittük, hogy Isten csapásai sújtják, és ő veri, és őben bünteti. Bizony bűneinkért kapott sebeket, vétkeinkért törték össze őt. Békességünk büntetését ő fizette meg, és sebei árán gyógyultunk meg. Nem tudom, tudod-e azt, hogy valaki hordozta a te sebeidet? Valaki hordozta a te fájdalmaidat? Valaki hordozta a te gyengeségeidet? Valaki hordozta a te betegségeidet? Valaki a te bűneidért kapott sebeket? Valakit a te vétkeidért törtek össze? Az Jézus volt. Amikor meghalt, ez történt. Nem kell neked hordoznod. Nem kell neked hordoznod. Még egyszer mondom, nem kell neked hordoznod. Nem kell a bűneidet hordoznod, nem kell a betegségeidet hordoznod, nem kell a fájdalmaidet hordoznod. Jézus felcserélte a mi bűneinket, a mi fájdalmainkat az ő békességére, a megigazulásra, a kereszt, a felcserélés helye. Egy óriási csere történt, egy óriási váltás történt. Amikor bemész a pénzváltóba, és beviszed a forintot, ami nem biztos, hogy olyan erős, és átváltod valami másra, kapsz valami mást, egy erősebb dolgot. Ugyanígy Jézusnak odaadtuk a fájdalmainkat, odaadtuk a szenvedéseinket, odaadtuk a bűneinket, odaadtuk a kérdéseinket, a frusztrációinkat, és Jézus ezt felcserélte a kereszten. Szóval amikor erre emlékezünk a héten, amikor Jézus meghalt, akkor emlékezzünk erre, hogy ő mit tett, és mi történt. És az az érdekes, hogy amikor meghalt, azt gondolta mindenki, hogy akkor ez a vége a dolgoknak. És itt vége van a filmnek, kész, mindenki hazamegy. Tudjátok, azok a filmek, amikor nincs happy end. Hát, nincs happy end. De igazából a történetnek nincs vége. Mindenki azt hitte, hogy itt a vége, mindenki azt hitte, hogy oké, ez ilyen szomorúan fog végződni, ez a történet. De hányan szeretitek azokat a filmeket, amik nem szomorúan végződnek? Nekem egy ilyen feleségem van, aki szereti, hogy a film ne legyen szomorú zárása. És ő mindig mondja, hogy Géza, csak olyan filmet szeretnék nézni, aminek vidám a vége. A Húsvét történetének vidám a vége, oké? Nincs vége. Nincs vége. Nagy pénteken. Ugyanis a hetedik nap valami történt. Menjünk tovább, mi történt a hetedik nap? Jézus lement a pokolba. Jézus lement a pokolba. Jézus, magyarul, azt gondolta mindenki, hogy a szombat olyan, úgy nem történt semmi. Úgy ott van, mindenki ugye Jézust eltemetik a sírba, a teste ott van a sírba, amit József vásárolt meg, és úgy tűnt, hogy nem történt semmi, de tudjátok, ez az érdekes, és ez a fantasztikus Istennel, hogy Istennél nincs olyan, hogy valami ne történne. Istennél mindig történik valami. Amikor azt látjuk, hogy nem történik semmi, Isten a színfalak mögött tesz valamit. Isten dolgokat tesz a színfalak mögött. És ez egy bátorítás számunkra is, hogy lehet, hogy úgy gondolod, hogy azt tapasztalod az életedben, hogy úgy semmi nem történik. Teszed, ami a helyes, csinálod azt, ami a helyes, engedelmes vagy Istennek, követed őt, de mégis valahogy úgy nem történik semmi. Volt már ilyen veletek? Nekem is volt sokszor ilyen. Nagyon sokszor várni kell a győzelmekre. És ilyen volt ugye nekünk ez a gyerekvárás és a 7 év. A legnagyobb és a legszebb dolgokra mindig várni kell. De az a lényeg, hogy vannak ilyen napok. Úgy tűnik, hogy nem történik semmi, de Isten a háttérben munkálkodik. És azt írja a Biblia, hogy ő lement a pokolra. Jézus lement a pokolra, és hirdette az evangéliumot ott lévő lelkeknek. Ezt írja a Biblia az 1 Péter 3.18-ban. A pokolnak volt egy olyan része, ahol olyan emberek szenvedtek, akik csak fogva voltak tartva, és vártak a megváltásra. És számomra azért, hogy... És Jézus lement, és nekik is elmondta az evangéliumot. Számomra ezt tudjátok, mit mond Isten kegyelmét? hogy azok az emberek, akiknek nem volt lehetőségük hallani az evangéliumot Jézus előtt, nekik is volt lehetőségük, hogy ne a pokolra jussanak, hanem megtérjenek, hogy megváltásra jussanak. És azt írja a Biblia, hogy Isten, vagy Jézus elvette a pokol kulcsait, elvette a halál és a pokolnak a kulcsait. Mit jelent ez, hogy elvette Jézus a pokol kulcsait? Az, hogy Jézus irányítja a sorsát azoknak, akik meghalnak. Nem a halál uralkodik az embereken, hanem Jézus uralja a halált és a túlvilágot. A Jelenések 1.17-18 azt mondja, ne félj, én vagyok az első és az utolsó. Én vagyok az örökké élő, halott voltam, de nézd, élek örökké. És kezemben vannak a halál és a pokol kulcsai. Jézus ezt mondja, és ezt mondta, az én kezemben vannak a halál és a pokol kulcsai. Jézus többször a Bibliában azt mondta, hogy az én vérem fedez el minden bűnt. Keresztény Jánosnak azt mondja, hogy én vagyok az Isten báránya. Mondta azt is Jézus, hogy minden hatalom nekem adatott mennyben és a föld alatt. Tehát Jézus volt az, aki hatalmat vett minden fölött, ami a mennyben és ami a föld alatt van. Menjünk a 8. napra, ezzel az utolsó nap. A 8. nap. A nap, amely megváltoztatta az egész világot, Jézus feltámadt. Amen? Jézus feltámadt. Ez a 8. nap. A nap, amely megváltoztatta az egész világot. Azt írja a Biblia, hogy asszonyok illatszereket vittek aznap reggel, hogy megkenjék Jézus holttestét, de nem találták ott Jézust. Nem találtak senkit a sírban. A Máté 28:5-6 azt mondja, az angyal pedig megszólalt, és ezt mondta az asszonyoknak. Ne féljetek, mert tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Nincs itt, mert feltámadt, ahogyan megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt. Aláhúztam ezt a pár szót, hogy nincs itt, mert feltámadt. Tudjátok, nagyon érdekes, de az emberiség története egy kertben kezdődött. És az emberiség megváltása is egy kertben végződött. Az emberiség bukása egy kertben kezdődött. Ugye az Éden kertje, ahol az első emberpár Ádám és Éva vétkeztek Isten ellen. Onnan kezdődött a bukás. Viszont a megváltás, a megoldás is egy kertben végződött. A Getsemáné kertjében, ahol Jézus nem adta fel, és abban a kertben, ahol a sírja volt, és ahol feltámadt. Amen. Milyen csodálatos, hogy Isten ezt így megtervezte, ami életet hozott. Az Édenkert bukás hozott, a Getsemáné kert és a sírkert életet hozott. Amen. És ez az, ami miatt egy nap viszont fogjuk látni azokat a szeretteinket, akik már nincsenek velünk, akik befogadták Jézust a szívükbe, egy nap velük leszünk, egy nap látjuk őket, ez pedig az üres sír miatt van. Mert Jézus feltámadt. Ha Jézus nem támadt volna fel, nekünk meg kéne halnunk. Szellemben. Nyilván fizikálisan meghalunk, de szellemben nem kell meghalnunk, nem kell örökké a pokol tüzében égnünk, hanem örökké élünk Jézus Krisztussal. Ezt jelenti a húsvét. A húsvét üzenete nem más. Jézus Krisztuson keresztül örök életünk van. Jézus Krisztus feltámadt, és a feltámadáson keresztül örökké élünk fele. Soha nem fogunk meghalni. A Biblia azt mondja az 1 Korintus 15:55-ben, halál, hol a te diadalmad? Halál, hol a te fullánkod? Jézus legyőzte a halált. Jézus legyőzte az emberiség legnagyobb ellenségét, amit senki nem tudott legyőzni. Tudjátok, amikor befogadjuk Jézust a szívünkbe, akkor halhatatlanná válunk gyakorlatilag. Örökké élni fogunk vele. És lehet, hogy fizikálisan egy nap meghalunk, de a szellemünk örökké él vele, és soha többé nem fogunk meghalni. Így zárásképpen csak még egy gondolatot szeretnék nektek elmondani, ez pedig nem más, mint hogy nagyon sok vallás van a világban, akik azt mondják, hogy az ő vezetőjük a megváltó. az ő vezérük a megváltó, ugye? Ott van Buddha, Mohamed, Krishna, stb. Stb. Ezek az emberek, nézzük meg az életüket. Mi történt? Megszülettek, éltek, meghaltak. Feltámadtak? Nem. Ott van Buddha. Élt, meghalt, feltámadt? Nem. Ezek a vallások olyan emberekben bíznak, és olyan vezetőkben bíznak, olyan megváltókban, akik nem támadtak fel. Ma is halottak. Kivéve egy valaki, Jézus Krisztus. Jézus Krisztus, aki nem halt meg. Illetve meghalt, de feltámadt. És ma is él. Amen. És hogyha engem kérdeztek, hogy én miért választam Jézust, pontosan ezért. Köszönöm, én nem akarok egy olyan megváltót követni, aki ma is meghalt, és ma is halott. Én egy olyan megváltót akarok követni, aki ma is él. És ezért Jézus Krisztusban van a hitem. Ezért van Jézus Krisztusban a reményem. Úgyhogy ezzel a mondattal szeretném zárni ezt az üzenetet. Nincs a sírban, mert feltámadt. Amen. Kérlek, hogy álljatok fel most. Imádkozzunk. Drága Jézus, köszönjük neked, hogy te nem maradtál a sírban, hanem feltámadtál. Köszönjük neked, Urunk, hogy te legyőzted a halált. Köszönjük neked, hogy reményt adtál számunkra is. Köszönjük neked, hogy egy nap találkozni fogunk azokkal, akik, azok a szeretteink, akikkel egyek vagyunk, akik elfogadtak téged, és beléd vetették a hitüket, Uram. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy örökké fogunk élni. Köszönjük, Jézus, ezt az ajándékot. Köszönjük, hogy nem maradtál sírban. És köszönjük neked, Urunk, ezt a 8 napot, ahogyan végigélted az életedet. Köszönjük neked, Urunk, hogy tanítasz a te igédből. Üzensz, Uram, a te igéden keresztül. Uram, szeretnénk emlékezni arra, hogy ahova te mész, ott győzelem van. Szeretnénk emlékezni arra, hogy rajtad kívül ne legyen más Isten az életünkben. Uram, szeretnénk emlékezni arra a jövő héten, hogy ahhoz, hogy igazából dicsőítsünk téged, meg kell, hogy törjük a szívünket és önmagunkat. Szeretnénk emlékezni arra, hogy amikor nem hallunk téged, olvassunk téged. Emlékezni arra, hogy amikor úrvacsorát veszünk, és emlékezünk rád, egyé válunk veled, és élet jön belénk. Uram, szeretnénk emlékezni, hogy amikor meghaltál a kereszten, felcserélted, Uram, a fájdalmainkat, a bűneinket, a betegségeinket, megigazulásra, tisztaságra, áldásra, életre, gyógyulásra. És köszönjük neked, Jézus, hogy a te kezedben tartod a pokol és a halálnak a kulcsait. Köszönöm neked, Uram, hogy te legyőzted, Uram, a halált. És köszönjük neked, Urunk, hogy te feltámadtál. Köszönjük neked, Urunk, hogy nem maradtál a sírban, hanem reményt adtál, és rajtad keresztül örökké veled fogunk élni. Amen. Amen. Dicsőjtsük most Istent.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.